Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésre. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok, ez itt a Triple Coverage, a Fűzővel kifelé podcastje. Én Katona Dani vagyok, vonal a túloldalán pedig egyrészt Pálcsonyi Patrik.
Hello mindenki!
Másrészt Chester!
Hello, sziasztok!
Folytatjuk a szezon felvezető podcast sorozatunkat, ahol csoportonként végigmegyünk a csapatokon, és elmondjuk, hogy mit várunk tőlük. Harmadikként az AFC West lesz terítéken, úgyhogy Patrik két csapattal is érdekelt igazából, mert ugyan hivatalosan Broncos szurkoló, de valójában Chiefs, úgyhogy az adás első felében kedvenc csapatairól mondjál majd a véleményét, Chester pedig jó szokásához híven mindenkiről van véleménye, úgyhogy...
Mindenkiről baromságot beszél, ahogy szokás szerint.
Ez is előfordul, de van, amikor okosakat is mondasz azért. Néha-néha előfordul az is.
Adáson kívül,
igen. Vágjunk akkor bele, Denver Broncos-zal fogunk kezdeni. Szokás szerint elmondom a sorsolás erősséget, az over-under határt, a konszenzus listánk szerinti pozíciós helyezéseket és a távozókat, érkezőket. Először offense, utána defense, talán most már ezt megszoktátok, de új hallgatók kedvéért azért talán mégiscsak érdemes elmondani. Úgyhogy a Denveri Mustangok régen bajnok csapata, sorsolás erősség 7. legkönnyebb, az over-under határ 8,5, erre ugye majd visszatérünk a csapat kibeszerelésének végén. Offense szinten az irányítókat a 30. helyre helyeztük, a futókat a 20-ra, az elkapókat a 12-re, a tight endeket a 12-re, tackle-öket a 13-ra, a belső támadó falembereket pedig a 19-re. Offense oldalon támadók közül, illetve offense oldalon távozók között említhetjük Philip Lindsay-t, támadó falból Jahuan James-t, Elijah Wilkinson, Demar Dotson-t, illetve a tight endektől Jake Butt-ot és Nick Bennett-et. Érkezőknél irányító poszton Teddy Bridgewater-t érdemes kiemelni. Támadó falban a jobb szélre Bobby Messi, érkezett centerbe pedig Quinn Meinertz a draftról, illetve a futókhoz Javonte Williams szintén a játékos bőrzéről. Ez a második legolcsóbb offense a ligában. Patrik, ehhez miérten fognak szerepelni szerinted?
Hát nem tudom, hogy az olcsóságnak mi az ismérve az, hogy gyengén is szerepelnek. Mert...
Akkor ehhez miérten ezzel korrelál az erősségük? Így talán jobb a kérdés.
Szerintem, ha teljesen nem is, tehát nem feltétlenül lesz a második legrosszabb offense a ligában, de ahogy itt elsoroltad a rangsorokat, igazából semmiben nem volt ez az offense top 10-ben, sőt a legfontosabb mutatóban, az irányítóban, még a top 25-ben sem, szóval, és mivel mindent ez határoz meg, én nem várok sokat ettől az offense-től, és nem csak azért, mert az irányítójáték visszafogja majd, meg fiatalok még a játékosok, hanem mert identitásban sem látom egyelőre, hogy mit szeretnének az edzők kezdeni. Nyilván ugye itt két utat lehet választani, az egyik egy konzervatív út, hogy majd a defense elviszi a hátán, és a Bridgewater nem rontja el a fiatalokkal az idényt, vagy pedig be lehet vállalni egy bevállalósabb mentalitást. Az Isten tudja, hogy az mit hozna most a Broncos számára. Őszintén én egyikben sem hiszek túlzottan. Mint mondtam, nem hiszem, hogy a liga legrosszabb offenzei közt lenne ez a Broncos. Ellenben arra sem fogadnék, hogy mondjuk a top 10-ben lesz bármilyen mutatóban.
Tavaly egyébként a harmadik legrosszabb volt DVOA mutatóban, passban a második legrosszabb, úgyhogy Ha a tavalyi szezon nézzük, akkor sikerült koronálni ezzel az olcsósággal, meg lehet, hogy idén mit sikerül javítani. Chester, szerinted Locke vagy Bridgewater fog kezdeni, vagy milyen arányban a szezonban?
Hát, hogyha kettőjük közül kell választani, akkor én inkább Bridgewaterre szavaznék. Nem látom azt Lokba, legalábbis egyre nem olvastam azt, hogy ő valami hű, de nagy kempen lenne túl, ahol egyértelműen kiszorítja Bridgewatert, bár sokan azért szeretnek ilyen szenzációhajhász tweeteket megosztani a közösséggel. Én azt gondolom, hogy ez Bridgewater csapata lesz. Inkább az a kérdés, hogy meddig. Azt viszont simán látom, hogy lehet, hogy vele sem lesznek megelégedve, és akkor Lok mondjuk visszakerül. Az ők megint egy érdekes forgatókönyv lenne a Broncos szezonjába, és egyébként hozzátenném még így a passzjátékhoz, hogy egy hát idézelesen érkezőről nem beszéltünk, kb. Cortland Sutton, aki visszatért a sérüléséből, és óriási erősítés szerintem ebbe a passzjátékba, amit tavaly azért is lehet egy gyenge, mert azért nézőbb a Broncosnak nem volt túl sok szerencséje tavaly, tehát Lok is volt, hogy megsérült meccs közben, és Ripiennek kellett lejátszani egy meccset, volt ugye az a Covid blama, amikor egy elkapónak kellett irányítania, szóval ezek is azért közé játszottak szerintem abban, hogy ez a passzjáték végül bottom 3-as lett. Ez talán idén jobb lesz azzal, hogy nem két újonc lesz a fő elkapó, hanem azok is már szedtek maguk egy év rutint, visszajön Sutton, ott lesznek a tight endek, Bridgewater meg annyira nem rossz, hogy bottom 3 passzjátékot hozzon össze, de arra sem jó, hogy mondjuk egy átlag fölöttit, és inkább ez lesz a gond.
Patrik, te hogy látod, melyikük fog kezdeni, vagy hogy fog alakulni ez a verseny?
Szerintem inkább fordítva, amit Chester mondott, én úgy érzem, hogy Lok fogja kezdeni az idényt, ellenben, hanem is pár meccs után, de egy ilyen 4-5-6 találkozó után, hogyha Lok játékában semmi fantázia nincs tavalyhoz képest, akkor könnyen be fogják hozni Bridgewatert, akivel szerintem hasonlóan nem fog működni egyébként semmi. Azt már nem tudom, hogy onnan akarják-e tovább keverni a kártyákat, hogy akkor megint visszahozzák Lokkot, teljesen mindegy. Én azért érzem azt, hogy Lok fogja kezdeni ezt az idényt, mivel, ahogy Chester mondta, a kempek alatt egyik irányító sem brillírozik, egyelőre teljesen egyenlő a verseny, igazából majdnem minden nap hasonlóan teljesítettek. Viszont Loknak annyi előnye van, hogy ő neki van egy kisebb kémiája már azért egy pár csapattársal, picit jobban ismeri a rendszert, jobban élvezi a bizalmát a játékos társaknak, és szerintem pont ez lesz az a tényező, ami az ő oldalára dönti el ezt a versenyt. De, mint mondtam, ez az éles meccseken nem feltétlenül fog meggyőzni senkit, és ki fogják próbálni Bridgewatert, aztán majd meglátjuk.
Szerintem egyébként Locke-nak ugye az is az előnye, hogy belé többet investáltak, meg hogy ő a fiatalabb, és nézzük meg, hát ha lesz belőle valami, szóval ilyen szempontból hogyha tényleg egyenlő marad itt a verseny az előszezonban és a training camp alatt, akkor szerintem is inkább Locke fogja megkapni a szezon elején a kezdőt, de én majdnem biztos vagyok benne, hogy Bridgewater idén többet fog játszani. Mégpedig azért, mert szerintem jobb irányító egyrészt, még ha nem is váratunk tőle semmi extrát, mert azt sose vártunk tőle, vagy sose láttunk tőle, ellenben talán annyi hibát sem követel, mint Locke, és legalább pontosabb, és legalább érti az offense koncepciókat, amiket felrajzolnak az edzők Meloknál, ezt sem igazán láttuk az előző szezonokban sokszor, úgyhogy szerintem Bridgewater többet fog játszani, és leginkább egyébként az is közjátszik ebben, hogy ugye védőbeállítású főedző van, aki nem akarja, hogy turnoverekkel menjen el a meccs, Bridgewater ebből azért relatíve kevesebb dob, vagy legalábbis kevesebbet, mint Locke, és akkor ő egy ilyen biztosabb választás, szerintem ő lesz itt a kezdő. Most az jó kérdés, hogy ez egyébként mennyit fog érni, mert nekem a legnagyobb bajom egyébként, nem biztos, hogy a legnagyobb, de hasonlóan nagy problémám a Broncos offense-zel az irányító poszt mellett a támadó koordinátor személyemet, mert nehéz bízni szerintem Shurmurben. Tavaly, most elolvastam, hogy itt a Warren Sharp könyvet, és elég sok dolgot kiemelt, ami eléggé aggasztó lehet szerintem Broncos szurkolóknak. Egy pár dolgot itt kiemelnék, ami így csak a jéghegy csúcsa igazából. Az ötödik legfutásorientáltabb volt az offense, a legrosszabb EPA-vel, tehát expected points added, várható hozzáadott pontokkal bírtak korai downlockon az egész ligában. Ebből következett, hogy a leghosszabb megtehendő távot kellett megpróbálniuk harmadik kísérletekre, és egyébként második kísérletekre is, tehát nagyon nem mentek a korai kísérletek. Második hosszúra rengeteg futást hívott, ami az egyik legnagyobb hülyeség jelenleg támadó koordinátor szempontból. Harmadik legrosszabb volt a várató passzpontosság, tehát nem a séma által nem lettek üresen az elkapók, nagyon kevés volt a play action, a motion is, és egyszerűen nekem az a legnagyobb bajom. Azért szoktam kritizálni az ilyen támadó koordinátorokat, mert nem tanulnak a saját hibáikból, és nem ismerik fel, hogy miket rontanak el, vagy mi az, amivel nem haladnak a korral, és így megelekednek egy ilyen rossz felfogásban, és Sörmennél is szerintem ez a helyzet, úgyhogy így pedig, hogy az egyik legrosszabb irányító helyzettel, és szerintem az egyik legrosszabb támadó koordinátor helyzettel rendelkeznek, így nehéz szerintem sokat várni ettől az offense-től, még ha egyébként a skill pozíciós sort, azt én mondjuk nagyon-nagyon szeretem.
De én egyébként pont Sherbur miatt gondolnám azt, hogy Bridgewater kezdhet akár, mert ugye ők ketten együtt dolgoztak Minnesota-ban, amikor hogyha ez a pályán tétmeccsen nem is bontakozott ki, de valamennyire már ismerik egymást. A másik dolog meg az, hogy Bridgewater-t pont azért hozták, hogy Lokot ösztönözzék a jobb játékra. Hogyha ők azt látják, hogy így se teljesít jobban, akkor szerintem ott eldőlt, hogy akkor nem kell már öltetni Lokot, akkor inkább bedobják Bridgewater-t. Én így gondolkozok, de van logika a ti gondolatmeneteitekben is.
Egyébként azt jól érzem, hogy mind a ketten Bridgewater-t favorizálnátok? Vagy nem tudom, hogy Chesternél ez favorizálás, vagy csak inkább sejtés?
Hát, hogyha érzelem alapján favorizálnak, akkor én Lokot, mert Bridgewaternél láttuk, hogy mire képes, és Lokban még az agyam legmélyén ott azt akarom tudatni magammal, hogy még mindig nem láttunk belőle mindent. Lehet, hogy még ennél rosszabb is lesz, benne van, de valamit én tudom, hogy mindig a fiatalokkal jobban szimpatizálok, és emiatt jobban szeretném, hogyha a Lock érvényesülne, de ha a realitásokat nézem, akkor szerintem inkább Bridgewater-é lesz a terep.
Én attól függ, hogy mi a cél. Ha az a cél, hogy tehát csapatépítési szempontokat figyelünk, vagy azt, hogy az idején minél jobb legyen a csapat, akkor ez két külön kérdés. Az elsőnél Lockot, a másodiknál Bridgewater-t kezdetném. Alapvetően.
A csapatépítési szempontból azt gondolod, hogy Lok az jobb, nem lenne egy biztosabb irányító, jobb, nem tenne jobbat a csapatnak magabiztosság szempontjából?
Szerintem azért nem, mert Lokot még ki kéne próbálni még egyszer akkor, tehát még egy esélyt adni neki, hogy hát, ha tudunk valamit csinálni, a másik meg, hogy valószínűleg rosszabb lesz, akkor rosszabb lesz a csapat, és jobb lesz a draft pozíció, de ez már ez egy ilyen túlgondolás kicsit, de hogy az elsődleges az az, hogy hát ha lehet még Lokban valami, és harmad évére ki lehet hozni belőle egy fejlődést, mint ahogy Josh Allen-nél sikerül, de nyilván ez nem egy elvárató dolog, meg a két játékos között azért nagyok a különbségek szerintem amúgy is.
Egyébként azért mondtam azt, hogy nagyon nagy probléma az is, hogy nincsen identitása ennek a támadó sornak, mert én azt se látom egyelőre, hogy most akkor azt akarják csinálni, hogy van két futója is ennek a csapatnak, vagy hát lényegében majdnem, hogy két első számú futója is van a csapatnak, és hogyha azt akarják csinálni, hogy akkor egy erős futás mögé egy kvázi hibátlan passzjátékot felépíteni, akkor Bridgewater kell. Ellenben, hogyha még mindig éreznek annyi fantáziát ebben a támadójátékban, hogy akkor lehet passzal haladni, akkor viszont Lockot próbálják majd meg erőltetni, és én ezt sem tudom eldönteni Sherburnnél, hogy ő most orvaszájba fogja erőltetni a futást, és akkor megint mi leszünk az a csapat, aki a leghosszabb harmadik kísérletekre kényszerül az egész idényben, vagy pedig egy picit kilép ebből a szerepből, és akkor megpróbál a passzjáték felé nyitni. Ugye itt, ahogy Chester említette, azért Saturn visszatérésével erre is sokkal nagyobb szansz van, illetve fent azért bemutatta, hogy képes előrelépni. Vannak célpontok, nem lehetetlen, valahogy mégis azt súgja nekem az ösztönöm, hogy futni fogunk, és inkább azt fogjuk erőltetni, ami nem fog működni.
Egyébként, ami még Bridgewater mellett is szólhat, hogy tényleg nagyon jók a skill pozíciós játékosok, és akkor lehet rövid játékokat a kezükbe nyomni, és akkor csinálnak valamit elkapás után, mert azért erre elég sokan képesek, és ahogy fent például, ahogy kiemelted, ő talán leginkább, de egyébként ugye Jerry Jeudy is, Suttonnak talán kevésbé ez a profilja, de rá nekem már bármit rá lehet dobni kvázi. Úgyhogy,
egyébként egy picit vitatkoznék azzal, hogy nagyon jók a skill pozíciós játékosok. Hát itt a rangsorokban, amiket felállítottatok, vagy felállítottunk, azért nem ez jön le. Tehát inkább azt mondanám, hogy potenciálisan tehetségesek. Tehát azért még Judyból, Hamlerből nem láttunk sokat fent, elkezdte megmutatni magát. Sutton tényleg vér egy kaliber volt, mielőtt megsérült, de most ő is abból jön vissza. Illetve hát nyilván most ugye Williams szintén egy potenciálisan jó futó. Nem tudom, hogy ez biztosan arról beszéltünk, hogy nagyon jók, vagy pedig, hogy nagyon tehetségesek.
Ki az végül ez a 12. hely elkapónak, 12. Titannek? Nekem egy-két helyen fejebb voltak itt, de tehát, hogy én nagyon bírom ezt a skill pozíciós sort, és szerintem simán a top 10-ben vannak a ligában, így elkapó és Titannet nézve, ami talán ugye a passzjátékban fontosabb. De nyilván most ebbe talán nem érdemes bővebben belemenni, most konkrétan hová tesz őket, de én mondjuk nagyon nagyobb bírom ezt a sort, személy szerint. Támadó falról nem beszéltünk még, ami szerintem egyébként rendben van, meg Mike Munchak sokat segít. Nem egy elitegység, meg azért Bobby Messi a szélen, és ugye középen Kusemberi nem annyira életbiztosítás jelenleg, de nem gondolom most már akkora problémának, mint mondjuk egy-két-három évvel ezelőtt volt. Csak hogy teljes legyen az offense sor. Nincs több hozzáfűzni való, akkor a védelemre ugorjunk. Pass-rusherekben a 7., belső védőfalemberekben a 16., linebackerekben a 12., cornerbackekben a 2., safetyben a 2., úgyhogy ez összetettben a legjobb secondary a ligában. A távozóknál cornerback sorból AJ Bouye-t és Davante Bosby-t említhetjük, safety sorból Will Parks-ot, a védő falba pedig Jarrell Casey-t és Kyle Pecco-t. Az érkezőknél a cornerback sorral kell nyilvánvalóan kezdeni, hiszen Ronald Darby, Kyle Fuller, illetve a draftról Patrick Surtain is ide érkezett, a védő falba még sem már Steven, a linebacker sorból pedig Baron Browning. Tavaly ez a 13. legjobb védelem volt a DVOA alapján. Szerintem ez idén még jobb lehet. Chester mit válsz ettől a Fangio irányított a védelemtől?
Nagyon jó párosítás van Denverben, mert egy nagyon jó alapanyagú védelem egy nagyon jó eszű edző kezébe került. Én Fangiót nagyon kedvelem, és szerintem ezzel a védelem is csodát fog tenni. Amit én várok ettől a Broncos-t, elsősorban az, hogy végre lássuk teljes pompájában a Chubb, Von Miller, Pass Rusher duót, mert amióta, ha jól emlékszem, amióta Fangio vezető edző, úgy nagyon egy teljes szezonig biztos, hogy nem láttuk őket egyszerre, de lehet, hogy csak egy pár meccsen, mert ugye 2019-ben Chubb volt sérült, tavaly meg ugye Von Miller, de a memóriám sose volt az erősségem, szóval javítsatok ki. Úgyhogy én azt várom, hogy ők ketten végre összeálljanak, mindkettőjüknek bizonyítani kell. Egyrészt Millernek azt, hogy nem esett vissza drasztikusan, ugye már ő sem fiatal, benne van az, hogy elkezd visszaesni, már ha csak nem is fizikailag, de minden szempontból. Chubbnak meg még mindig nem sikerült bizonyítani, hogy ő valóban ért egy 1/5-ös draft cetlit, úgyhogy mindkettőjüknek szerintem óriási teher nyomja a vállát, amiből a Broncos speciál jól jöhet ki. Az a secondary, az meg félelmetes, tehát arra én nem találok szavakat. Kicsit olyan érzésem van, hogy így, hogyha ránézek a Broncosra, kb. Le akarják másolni a tavalyi Steelers és a tavalyi Washingtont, amire speciál szerintem jó esélyük van. Más kérdés, ez a rájátszás, ha lehet, hogy kevés lesz még egy ilyen védelemmel is.
Patrik, szeretnéd árnyalni a képet, mint amiben szokásod?
Nem, kivételesen nem, sőt, rá is erősítenék arra, hogy a védelem szerintem jó lesz még hozzá azért, mert már tavaly is jó volt, pedig hiányzott a legjobb, sőt a két legjobb passértető, nem volt ennyire erős a secondary, és mégis azért Fangio össze tudta rántani ezt az egységet. Most nyilván lesz egy olyan secondary, azért le tudja húzni a rolót elég sok támadó egység előtt. Nyilván a támadósok továbbra is nehéz helyzetbe fogja tudni hozni ezt az egységet, és sose könnyű kivédekezni rövid field pozíciókat, vagy nagyon gyorsan visszajönni a pályára, de ha tisztán nézzük a védelmet, akkor szerintem hatékonysági mutatókban és amúgy is sima statisztikai mutatókban is közel voltak Hát a top 3-hoz, de a top 5-höz biztosan, úgyhogy alapvetően én bizakodó vagyok ezzel az egységgel kapcsolatban. Ne legyenek sérülések, Von Millernek szerintem még lesz egy utolsó nagy szezonja. Nálam egyetlen egy kérdés van, és az a linebacker sor, nem tudom, hogy ott ki fogja tudni bebiztosítani majd a helyét Johnson mellett, de Johnson is sokkal biztatóbb, mint sejtettük azt 3 évvel ezelőtt, úgyhogy nem hiszem, hogy ettől az egységtől kellene félnünk alapvetően.
Hát meg Fangio pont olyan linebackerekhez ért nagyon, tehát ő az, aki a no-name játékosokból is ki tud hozni azért sokat, lásd Johnson.
Abszolút, igen, Johnsonnal meg is csinálta, viszont a többiek egyelőre nem tűnnek azért annyira bizakodónak, vagy biztatónak.
Jewel szerintem jó lesz egyébként, én őt szeretem, aztán majd megvetjük, nyilván javulnia kell, tehát még nincs ott, ahol kéne lennie, de ők szerintem Johnsonnal egy jó páros tudnak tudni alkotni, aztán majd nyilván meglátjuk. Amit én ki akartam emelni, az az, hogy ugye futással nem volt a csapat gyengébb tavaly, csak 25-dik, úgyhogy ezen jó lenne valamit erősíteni. Nyilván Von Miller visszatérése azért ezen is segít, de hát a védőfal közepén most azért valamilyen szinten sem már Steven egy futás megállító védőfal ember, aki érkezett, de nem, nyilván nem kezdőnek jött, úgyhogy itt a Shelby Harris, Draymond Jones duónak kéne talán ebből egy kicsit előre lépnie, meg nyilván a linebackerek is ebbe besegítenek, de ugye azt is hozzá kell tenni, hogy azért Fangio odafigyel arra, hogy ne a futás elleni védelem legyen az elsődleges, ami egy jó taktika alapvetően. Szóval nagyjából jól lefettétek szerintem itt a posztokat a csapatnál, most így Fangio-nak a sémáját emelném talán így ki, hogy mennyire jó abban, hogy elrejti, hogy mit fog csinálni, sokat rotálnak snap után, hogy single high safety-ből split safety-s felállásokban, vagy éppen fordítva. Kicsit többet embereztek, mint zónáztak, de jobbak voltak emberezésben tavaly, és szerintem idén még jobb lesz a cornerback erősítésekkel, és jóval több single high felállást használtak, ugye Justin Simmons-szal hátul elsősorban. Blitzekben átlagosak voltak, vagy blitzelési gyakoriságban, de hogyha mentek, akkor az elég jól ment, úgyhogy ezeket talán így séma szinten érdemes kiemelni a Broncosnál. Nagyjából ez várható idén is, hiszen az edző maradt, a játékos állomány az olyan szinten nem változott azért, hogy sémába bele kelljen szólni, Cornersor az valószínűleg jobb lett, úgyhogy ez csak segíthet a védelmem. Emellett egyébként könnyűs is sorsolások, úgyhogy az sem árt. Ha nincs te hozzáfűzni vala, akkor jósoljunk. Ide van egy pár statisztikám, mielőtt elmondom még egyszer az over-under határt. Tavaly a Broncos 4-6-os mérleget ért el egy labdabirtoklással eldőlő meccseken, és 1-3-as mérleget field goal-lal eldőlő, és field goal-nyi különbséggel eldőlő meccseken, úgyhogy ilyen szempontból várható egy kis javulás. Emellett nagyon rossz volt a turnover szerencséjük, vagy tehát szerencsétlenek voltak turnovereknél, mínusz 16 volt az ilyen mutatójuk, és a ligában a legrosszabb várható, tehát EPA-t tudták felmutatni turnovereknél. Emellett egy csapat nagyon sérült volt, tavaly a 6. legsérültebb volt a Football Outsiders mutatói alapján. A sorsolásuk ugye a 7. legkönnyebb, viszont ugye hatékonysági mutatókat nézünk Warren Sharp jó voltából, akkor az offense sorsolása konkrétan a legkönnyebb a ligában, és a defense is az egyik legkönnyebb, ami nyilvánvalóan segít az idei mérlegen, vagy segíthet az idei mérlegen. 8,5 a határ. Patrik, mit jósolsz erre?
Tudom, hogy nem voltam annyira pessimista, mint szoktam lenni, de ettől függetlenül underdognak még hozzá, azért, mert a legfontosabb poszton továbbra is irtozatosan gyenge ez a csapat. Én nem hiszek egyik irányítóban se, és a legfontosabb poszt nélkül nem lehet ezt a játékot játszani, úgyhogy szerintem alatta maradunk.
Chester?
Nézegettem a sorsolást, és egyrészt nagyon nagy mázia van szerintem a Broncosnak, hogy például a Jaguars vagy a Jets az első 3 fordulókba játszanak, mert lehet, hogyha egy beinduló Trevor, vagy egy beinduló Zach Wilsonnal mondjuk a szezon második felébe találkoznak, akkor lehet, hogy nehezebb dolguk lenne, de egy ilyen védelem szerintem a szezon elején még az újoncokkal elbírja a versenyhelyzetet. Ugyanakkor Patrickkal megyek én is. Jelenleg ez a Bridgewater logdó szerint pont arra jó, hogy egy ilyen keret 8 győzelmet szerezzen. 8-nál többet azért nem láttok bele. Ahogy mondtam, valószínűleg a Steelers és a tavalyi Washington mintáját akarják lehozni, csak az nem lesz olyan egyszerű, mert egyrészt a Washingtonnak kellett az, hogy ez a csoport az teljesen szétessen, és úgy jussanak be a rájátszásba. A Steelersnek meg azért hasonlóan könnyű sorsolása volt, hanem könnyebb. Azért nagyon kevés olyan meccs volt, amire azt mondom, hogy azért kalapot kell lemenni. Tehát például, amikor a Browns azt lenullázták, azt mondom, oké, meg elverték a Ravens, meg a Titans-t elég simán viszonylag, de a többi meccsük az cseleirányítók ellen, vagy rossz csapatok ellen volt. A Broncosban én látom azt, hogy sok olyan ellenfelük lesz, akinek az irányítóját ez a védelem meg tudja fogni, viszont sok olyan ellenfelük is lesz, akinél sokkal jobb irányító van, mint akár Locke, akár Bridgewater, úgyhogy én ezért Undert mondok, és Patrickhoz csatlakozok.
Megállapodtunk, hogy nem mondunk olyat, hogy nagyon jól be van lőve az over-under határ, úgyhogy ezt nem fogom előni. De szerintem is az a biztosabb tipp, hogy under lesz, még az irányító és támadó koordinátor helyzet miatt, de azért a sorsásra pillantva nem lenne meglepő az over sem, nyilván ez kéne egy stabil irányító játék, talán leginkább Bridgewaterrel, de szerintem is a biztosabb tipp itt az under, úgyhogy én is azzal megyek.
Mondjuk 17 meccsből könnyebb azért összeszedni 9 győzelmet, tehát ez is mellettük szólhat, de én tartom magam az underhöz.
Egyébként 9 meccsen favoritok, ami egész sok, és 7-szer.
Bármikor bárkitől ki tudtunk kapni favoritként is, szóval ez nem sokat jelent szerintem.
Oké, nyilván. A 9 hazai meccsből egyébként 7-szer favorit a Broncos, ami szintén érdekes, és hát ugye a tavalyi 7 legrosszabb csapatból 5-tel is játszanak, és ha jól nézem, akkor mindegyike otthon, ami szintén...
Csak a Jaguars lesz idegenbe, úgyhogy igen.
Ja, igen. Így van. Mert ugye Jets, Eagles, Lions, Bengals, a másik 4 azok mind otthon lesznek. Kansas City Chiefs, mint AFC bajnok, a második csapatunk. 13. legnehezebb a sorsolása a csapatnak, pihenő szempontból egyébként kedvezőbb a helyzet. Az over-under határ egy elég magas 12,5, ha jól emlékszem, a legmagasabb a ligában. Offense szinten irányítónál nyilván az első helyre tettük őket, futóknál 24., elkapóknál 16., tight endeknél második, tackle-öknél 23., belső támadó felembereknél 4. Támozóknál két kezdő tekkölt, Mitchell Schwartzot és Eric Fischert kell első sorban kiemelni, emelt a falból távozott Austin Reiter, Kelechi Osemele, Daniel Kilgore és Stephen Wisniewski is. A skill pozíciókból pedig Sammy Watkins, Le'Veon Bell, Damian Williams, Ricky Sears-Jones, Anthony Sherman, nem biztos, hogy akkor érvágások, mondjuk talán Watkinson kívül. Érkezőknél hát újra alakították kvázi a támadó falat Orlando Brownnal, Joe Tooneyval, a draftról Creed Humphreyval, a piacról még Austin Blythe-tal, és akkor a skill pozíciókban Jerry McKinnon, illetve Noah Gray érkezett. Nekem egész sok problémám van ezzel a Chiefs-szel, de nem tudom, hogy ezek számítanak-e addig, amíg Mahomes az irányító és Reed az edző. Chester, mit gondolsz erről?
Elsősorban az, hogy szerintem most egy viszonylag más Chiefs-et láthatunk, mint eddig, mert minden off-season move-juk arra enged következtetni, hogy a futójátékot fel akarják turbózni. Az egész Chiefs-nek a nyara, tavasza érződött azon, hogy nagyon nem akarják, hogy még egy olyan blama legyen náluk, mint a Super Bowl-ban, mert ott érzése szerint tönkreverték őket, még hogyha ez annyira az eredménye nem is látszik. Ezt mindenképp el akarják kerülni, és ott is az volt az egyik kulcs, hogy a futójáték az egyáltalán nem működött, holott a passzjáték nagy meglepetésemre például szenvedett, úgyhogy szerintem ezen orvoshova próbáltak egy olyan futásban erős tekölt hozni, mint Brown, ugye visszahozták a visszavonulásból Kyle Longot is, csak ő sérült, de ő is szerintem inkább a futásokat erőltetné, Tune is abszolút a futásokba kiválóan hozzá tud tenni, és ugye ott van a tavalyi első körös Clyde Edwards-Hilaire, akitől nem láttuk tavaly azt, amit sokan vártak tőle, amit a csúcs LSU-ban is tudott mutatni például. Úgyhogy szerintem előtérbe fog kerülni a futójáték, de ez úgy fog előtérbe kerülni, hogy a passzjáték azért nem fog visszaesni, mert érzésem szerint azért Mahomes-on nem nagyon tud visszaesni egy passzjáték. Oké, kevesebb célpontja van, de pont ezért lehet, hogy kicsit felhozzák szintre a futójátékot is. Ez számomra egy elég izgalmas forgatókönyv lehet a Chiefs támadójáték a szempontjából, és nagyon kíváncsi leszek, hogy mi lesz így a vége.
Ráadásul sima váltás is lesz futójátékoknál, az egyértelműnek tűnik, sokkal több power futás lesz, főleg látunk a training campből is guard tackle power játékokat, ahol a guard és a tackle is húz a túloldalra, hogy az Orlando Brown-nal, illetve Joe Tooney-val nagyon jól fog szerintem működni, és ez egy elég új dolog így az NFL-ben, vagy hát most jön be talán ez a jön be ismét valószínűleg ez a fajta játék, és Ender Idnyiben itt is próbál előrébb járni, mint mindenki más, úgyhogy szerintem is igyekeznek majd a futójátékra építeni, de szerintem azért, mert ha nem működik a futójáték, akkor az ellenfelek beállnak jobban a paszt levédekezni, és akkor nem megy annyira a passzjáték sem, mint mehetne, mert azért így is megy, csak talán egy fokkal jobban is mehetne, hogyha nem rendezkedne be annyira a védelem passzra, vagy ha már berendezkedik a védelem passzra, akkor így is meg tudják verni őket, szerintem ez leginkább a gondolkodás Reednél, de azt nem gondolom, hogy ez egy futásorientált offense lenne, inkább csak próbálnak egy plusz választ adni a védelmeknek ezzel. Patrik, mit gondolsz erről az egészről?
Igazából nagyon jól összeszedtetek minden olyan gondolatot, amit el akartam mondani. Én egy dolgot szeretnék hozzátenni, hogy még hogyha a futójátékot kicsit jobban előrébb is fogják tolni az eddigieknél, ez akkor sem azt jelenti, hogy egy hagyományos futójáték lesz, hanem ugye ez a Reed által kitalált, hát elég hatékony futójátéknak nevezhető dolog, nagyon sok szélső futással, wide receiver futással, trükkös játékokkal, szóval semmiképp nem azt várom, hogy futtatják majd bele Edwards-Hillaire-t a falba, vagy pedig miután széthúzták passzjátékkal a védelmeket, utána egyszerű futójátékok lesznek, hanem amit tavaly már egyébként a rájátszásban néhol láttunk, sok olyan egzotikus csomag, ami Mahomes kicsit tehermentesíti, összezavarja a védelmeket, és ugyanakkor működhet is ezzel az állománnyal. Amivel Chester fejezte be egyébként a dolgokat, az szerintem nagyon fontos, hogy azért is lehet erre szükség, mert célpontokban azért nem áll annyira jó ez az egység, még akkor is, hogyha Mahomes viszonylag jó elkapókat tud itt közepes vagy közepesnél gyengébb játékosokból is csinálni. Szerintem Kelce, ahogy ő szereti, és Hill után nagyon hát foghíjas ez az egység, és ezt véleményem szerint ez azért egy kicsi hiba, mert én úgy gondolom, hogy ez egy passzorientált offense lesz, és igenis kellene egy harmadik számú elkapó, aki Hardman szerintem nem tud megtestesíteni.
Igen, ez szerintem is talán a legnagyobb kérdőjel a Chiefs offense-nél, hogy mi van, hogyha Hill vagy Kelce megsérül, mert azért benne van, hogy az egyikük megsérül, és kiadja mit a fél szezont, ne adj Isten az egészet, és akkor azért nehéz látni, hogy mi lesz ebből, mert az egyiküket azért nem olyan nehéz levédekezni, mert ráállt az két embert, és akkor azért viszonylag lehet limitálni, még hogyha nyilván akkor teredhatsz másnak, de tényleg akkor Hardman és a többiek ezt jó kérdés, hogy mennyire tudják kihasználni, és egyébként ezért gondolom, hogy a Chiefs cserélni fog egy elkapóért még most a szezon előtt, most ez akár lehet James Washington, aki most vagy kér cserét, vagy nem, voltak erről megosztó híresztelések a Steelersnél, vagy Denzel Mims, akár a Jetsnél, vagy valaki, akit meg akar szabadulni a csapatuk, szerintem a Chiefs le fog rá csapni, és ez vagy feltúlbosszatja talán ezt az elkapósor, de amúgy teljesen igaz tudok, Patrik, hogy hogy ez egy elég nagy kérdőjel. Nekem egy másik kérdőjelem, hogy ugye most újjá lett alakítva ez a támadófal, de hogy ez jobb lett egyébként, mint a tavalyi fal egészségesen, mert oké, hogy nem volt egészséges ez egy szezon végén, és lehet, hogy az elején sem lett volna egyébként egészséges a tekkel páros, de tavaly ez a támadó fal a hatodik legjobb volt pass block win rate-ben. Nem gondolom, hogy ezen javulni tud igazából, vagy hogy jobb lesz ez a fal, mint ahogy most sokan beállítják, mert azért jobb az egy tekkel post azért elég erős kérdőjel itt Remmerszel, vagy Nienggal, hogyha ő kezd. Orlandorban egy korrekt jó tackle, azért belül is azért nyilván Tooney egy nagyon jó guard, de a jobb oldal is csak egy legfeljebb korrekt opció, akár ki kezd igazából jobb oldalon, akár Duvernay, Tardif, akár Long kezd, és akkor centerben is Blythe vagy Humphrey is egy oké megoldás. Nyilván ez egyébként elég, és szerintem nem baj, hogy nem lett jobb a fal, ellenben mélyebb lett, ami viszont sokat jelenthet, mert tavaly lett, hogy ott volt igazán probléma a mélységgel, nem a kezdők teljesítményével.
Szerintem egyébként én nem érzem annyira azt a hype-ot a chips fal körül, hogy ez egy nagyon jó egység lett, de én úgy érzem, hogy nem lesz gyengébb, mint a tavalyi. Talán a kémiát lehet fölrólni nekik, ugye ezért ez egy teljesen új egység lesz. Én nem tudom, hogy ezt az első fordulókra mennyire fogják tudni összerakni. És ahogy te is mondtad, nagyon mély ez az egység, tehát még nem is feltétlenül vagyok benne biztos, hogy kik lesznek a kezdők. Úgyhogy alapvetően innen se előre, se hátralépés nem várok a Chiefs-től. Meglátjuk.
Úgy igazából csak a jobb tekő poszt az, ahol egyértelműen gyengébb lett ez a csapat, mint tavaly, ugye Schwartz elküldésével, de ne felejtjük el, hogy Schwartzot még mindig nem igazolt le senki, és még mindig nem volt vissza. Tehát még mindig ott, én azt is látom, hogy valamilyen veterán minimumért visszaigazolják egy utolsó nagy menetre. Na akkor viszont meg tényleg abszolút erősebb lett ez a fal, mint tavaly.
True, akkor valóban, igen. Amit én még várnék egyébként, hogy Edward Hiller screen passzoknál fejlődjön, mert Andy Reid nagyon szereti a futó screeneket, már 10 évvel ezelőtt Philadelphiában is imádta, és azóta se tett le erről, viszont Edward Hiller tavaly nem volt olyan jó ebben, úgyhogy ebben neki például fejlődnie kéne az B-re. Meg a Red Dog szent kell javítani, bocsánat, mert ez tavaly csak 16. volt.
De erre meg például Jet McKinnon is tök jó opció szerintem cserének.
Igen.
Akkor, ha mondjuk mindkettőjüket felteszi egyszerre a pályára, akkor döntsd el, hogy melyikük megy ki oldalra egy passzért például.
Ja. Talán Andy-t már nem kell tovább kivesézni, hogy mennyire passzorientált, milyen sok projection, motion nem fut bele teletöltött boxokba, hogy most gyorsan zanzást adtam az ő zseniét, ami egyértelműen tűnhet, de ha esetleg mégsem, akkor ezt is fontos kiemelni. Térjünk át a védelemre, ahol a Pestre Serettén a 30. helyet kapták meg tőlünk, belső védőfalembernél a 10-et, linebackeknél a 28-at, cornerbackeknél a 27-et, safetyknél pedig a 6-at. Távozóknál olyan nagy nevek nem voltak, talán Bashaud Breeland a cornersorból, a legnagyobb emellett a védőfalból Alex Okafor, Tanu Passagnon, Mike Pennell és a linebackersorból Damian Wilson. Érkezőknél Jaren Reed a védőfalban elég fontosnak tűnik, Nick Bolton érkezett a draftról linebackerek közé, cornerekhez Mike Hughes-t igazolták le, safety soron pedig Will Parks érkezett. Amin nagyon meglepődtem, hogy ez a második legdrágább defense a ligában, ehhez képest, hogy talán azért annyira nem jók. Patrik, mit vársz ettől a defense-től? A szokásos korrekt teljesítmény és playmaking képességek, és akkor így hozzák le a szezont?
Igen, szerintem tökéletesen összefoglalja, hogy milyen ez a Chiefs, meg Spanyol, milyen védelmeket rak össze. Én egy dolgot szeretnék kiemelni, szerintem már nagyon sokan olvasták, hogy Chris Jonesnak milyen szerepe lehet pontosan a falban. Ugye itt, ahogy mondtad a rangsorokat, hogy 10-ek belső védőfalemberbe, de 30-ak, ha jól emlékszem, passijeltetésbe. Na most épp ezért, ha már nem hoztak számottevő passijeltetőt, akkor Chris Jones-t átkezdték, illetve Chris Jones maga is átkezdte szabni magát defensive endé is. Fogyott egy csomót, atletikusabb lett. Nyilván ez praktikusan azt jelenti, hogy lehet, hogy a szélről jobban tud rohamozni, viszont akkor belülről veszít el egy embert a Chiefs. Kérdés, hogy ez egy jó taktika-e? Lehetséges, hogy eredményes taktika, lehet, hogy Jonesnak több szekje lesz, vagy még több nagy játékot láthatunk tőlük, ami ő a sajátjuk. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog lesz náluk, illetve szerintem ami még fontos, hogy a secondary hogyan tudja tartani a szintjét, mert ugye Matthew az folyamatosan csak egyre idősebb, azért a cornerback sorban, hogyha nem is voltak sztárok nálunk az évek folyamán, azért egy elég összeszokott egység, aki nagyon jól játszott spanyol sémájában, és itt sem teljesen ugyanazok állnak fel. Igazából, ha ez a kettő dolog összejön nekik, hogy a secondary nem esik vissza, illetve Chris Jones tud egy nagyon jó passértető szezont lehozni, akkor szerintem teljesen ugyanazt a szezont láthatjuk tőlük, mint az elmúlt két évben.
És tettem, mit vársz a védelemtől?
Érdekes, hogy az előbb a Broncos-t elemeztük, és konkrétan a két véglet találkozik most egymással, hogy a Broncosnál egy nagyon erős védelem, egy nagyon gyenge offenzzel, részben az irányító miatt, Chiefsnél pont fordítva, egy bivajlős offense, részben javarészt az irányító miatt, és egy gyenge defense. Most a kettő közül nyilván az offense az, amire azt mondják, hogy fenntarthatóbb, de én pont azért nem gondolom azt, hogy ez a Chiefs védelem jó lesz, mert azt se tartom jó iránynak, hogyha te arra a 2-3 playmaker játékosodra támaszkodsz, mert szerintem az sincsen kőbevés, hogy ők mindig jók lesznek. Ha csak Matthew-re gondolok, ugye ő már kicsit elkezdett hisztizni, már most előre kijelentette, hogy valószínűleg nem marad a Chiefsnél, mert hogy még nem kezdtek el vele tárgyalni, meg semmi. Nem tudom, hogy ez a játékára milyen hatással lesz. Azt tudom, hogy Chris Jones megéri-e kimozgatni a szélre, tehát hogyha van egy Liga Elite defensív tekölöd, akkor abból miért akarsz egy pass rushert csinálni? Aaron Donaldból se akarsz egy szélső passz sértetőt csinálni, mert belül elpusztít mindenkit. Tehát ezt is egy kicsit fölöslegesnek érzem. Én ha jól tudom, akkor Okafor visszajött, ez persze annyira nem dobja meg az edzsásereknek az értékét, de még mindig jó, mint hogyha ő van a szélén, és nem mondjuk egy Taco Charlton, vagy a másodéves Mike Dana, mert azért abból sok jó nem sülhet ki. Frank Clark az óriási bukta, tehát Frank Clark az a Chiefsnek a Sony Michelje, tehát belefektettek, csak ők nem magas, vagy végül magas draftiket, mert sokat cseréltek érte, meg adtak neki egy jó vaskos szerződést. Összejött a bajnoki cím, abban a rájátszásban az egyik főszereplő volt, azóta meg nem csinál semmit, és csak ott rohad a nyakukon.
Meg meg is tartóztatják ráadásul.
Hát az meg a másik, igen, az agysebész barátunk alkotott. Úgyhogy én nagyon kockázatosnak érzem ezekre a playmakerekre, meg big playekre való játszatást a védelemtől. Noha szerintem a linebacker sorba ez a Gay Bolton duo fog csinálni turnovereket, én a secondary-be egyáltalán nem bízok. Tehát az, hogy tavaly Snead meg Ward is a semmiből hozott egy teljesen vállalható szintet, én nem látom azt, hogy ezt jövőre is akár megismétlik. Úgyhogy nekem elég sok kérdőjem van ezzel a Chiefs védelemmel. Az a mázoljuk, hogy van egy Mahomesuk, és emiatt elég magasan van a léc, hogyha mondjuk a szerzett pontokat nézzük, és hogyha ezt a játékot még pontokra játsszák.
Igen, érdekes ez a defense, mert nevek alapján tényleg azt mondanánk, hogy hát ez azért elég problémás lesz, de ez Spagnuolo viszont nagyon jó munkát, hogy igaz, azt mindenképp ki kell emelni szerintem, mert tényleg no-name cornerekből, legalábbis hátsó körösökből mindig kihoz egy korrekt szintet, és valaki mindig ki tud relatíve tűnni abból az egységből. Tavaly a passz ellen 16-ak voltak, hát futás ellen 31-ek, ugye DVOA mutató alapján, ami nem néz ki valami jól, de hát megint az a helyzet, hogy nagyon sokat voltak előnyben, és kevésbé kellett a futás elleni védelemre figyelni, és hát nyilván ez a jobb, hogyha ezt engedik inkább az ellenfeleknek. A Jones kérdés szerintem is nagyon érdekes, hogy ő kimegy edge-be. Gondolom ugye azért, mert ott konkrétan nincs egy emberük sem, aki használható lenne, belül meg azért Jalen Reed és mondjuk Derrick Nnadi korrektebb szintet képvisel, vagy jobb szintet képvisel, mint bárki a szélen, és akkor így legalább megpróbálják a négy legjobb játékosukat berakni a falba, amit nem tudnának akkor, hogyha Jones belül játszana. Jó kérdés, hogy mire mennek ezzel a kísérlettel. Nagyon kíváncsi vagyok rá egyébként. aztán kiderül, hogy sikerül ebből valamit kihozni. Ugye Spagnuolo nagyon sokat blitzel, hat-trick legtöbbet tavaly, kellett is nyilván a perszres hiánya miatt, de jobb is volt ezzel a védelem, és nagyon sok ugye dime felállást használt, úgyhogy ugye Sorensen volt a harmadik safety Matthew és Thornhill mellett. Arra vagyok kíváncsi a safety sorból még, hogy Thornhill egészségesen mennyivel emel a saját szintjén, mert tavaly azért ugye sérülésekkel bajlódott, és hát hullámzó volt a teljesítménye, maradjunk annyiban, és nem ismert Spagnuolo single high safety felállásokat használni, a legkevesebbet használta ezt a ligában, és kíváncsi vagyok, hogy egy egészséges Thornhill-el ez változik-e, mert azért őt egy prospektként, egy igazi single high safety-ként képzeltünk el, egy nagyon jó ranger rendelkezett, úgyhogy én ilyen séma szinten ezt, erre vagyok kíváncsi itt a Jones kísérlet mellett, hogy ez hogyan fog kinézni a secondary-ben a Chiefs-nél.
Hát meg Thornhillnek egy elég jó újonc éve volt, tehát hogyha ott nem szakadt szél a térde szerencsétlennek, akkor lehet, hogy egy évvédője díjra is azért jó esélye pályázhatott volna.
Szerintem egyébként erre jó esélyt fogunk látni, Thornhill sokat fog single high-ozni, mert nagyon sok három safety felállást várok én a Chiefs-től. Isten tudja miért, de ugye imádják Sorensent játszatni, aki annak ellenére, hogy nagyon sokszor észre lehet venni buta hibákról, amik nagyon nagyok, ettől függetlenül sokszor fontos játékokat is meg tud csinálni, és ugye sokszor van az, hogy ő és Matthew játszik közelebb a boxhoz, Thornhill meg hátrébb, tehát nagyon sok olyan három safety felállás van a Chiefs-nél, ami hát nem feltétlenül unikum a mai ligában, mert egyre többen próbálkoznak vele, de én azt várom, hogy erőltetve lesz, azért is, mert egyébként, ahogy Chester is mondta, azért a cornerekben nem tudom, hogy mennyire lehet megbízni, meg nem feltétlenül az volt egyik sem a Chiefs-nek a sémája. Érdekes, amit mondasz, Dani, mert szerintem ez tényleg jó lesz, és valahol fura ezt kimondani, de jó nézni a Chiefs-nek a defense-ét, sokat lehet belőle tanulni, pedig igazából ez nem egy erős védelem, tehát alapvető nevek alapján nem lenne egy erős védelem. Uh-huh. Ja, amit még akartam mondani, hogy azt viszont nem tudom, Chester, hogy honnan vette, hogy a Gay Bolton duo majd sok turnover csinál, mert én abban sem vagyok benne biztos, hogy ők fognak kezdeni, vagy hogy annyira jól jár a Chiefs azzal, hogy ők fognak kezdeni. Persze tudom, Hitchens-el sem járnának jobban, mert legalább ez a két fiatal viszonylag gyors, de annyira el vannak tévedve általában a pályán, így a korai edzési riportok alapján, hogy hát nem lesz könnyű azért.
Mert mind a kettő rámegy a big hitekre. Sorensen is azért használható, mert olyan akkorákat tud ütni néha, hogy az fumble-öket meg ilyeneket okoz. Az más kérdés, hogy 10-ből 9-en meg olyan szinten mellé megy, hogy az hihetetlen. De ők pont erre mennek rá, hogy ezek a big play-ek legyenek meg meccsenként.
Jósoljunk akkor, hoztam megint pár statisztikát. Tavaly a Chiefs 8-1 volt egy labdabirtoklással eldőlő meccseken, és 5-0 field goal különbséggel eldőlő mérkőzéseken, csak a hatodik legjobb volt a pontkülönbségük, úgyhogy ugye a pitagoraszi számítások alapján ők teljesítettek túl a leginkább az egész NFL-ben tavaly. Ezt ennél súlyozandó, hogy 38-8 a Chiefs mérlege a Holmes-szal a kezdőben, és Andy Reid az utóbbi 8 évben mindig több győzelmet szerzett, mint amennyit vártak a csapatától az év elején, és idején, hogy rákanyarodjunk, 12,5 győzelmet várnak fogadérődák a Chiefs-től. Chester, over vagy under?
Nem szeretek ilyen magas line-okra overt mondani, ugyanakkor, hogyha végigböngészem a sorsolást, én, hogy őszintegyek, nem látom azt, hogy ez a Chiefs 4-nél több csapattól is ki fog kapni, mégis azt mondom, hogy under. Mégpedig azért, amit te is mondtál a leges-legelső statisztikádba, hogy viszonylag szerencsés volt ez a Chiefs. És ahogy így beszélgettünk, tényleg az jön le, hogy egy-egy ember sérülésére van adta ez a Chiefs, hogy kicsit visszaessen. Persze most, hogyha egy Hill megsérülne, vagy egy Chris Jones megsérülne, nem azt jelenteni, hogy ez a csapat akkor innentől 8-8 lesz, de azt jelenteni, hogy ez a csapat mondjuk 13-4 lesz, vagy 14-3. Úgyhogy én inkább az under felé hajlanék.
Patrick?
Szerintem is under, egyrészt már nem fogja kihajtani magát, szerintem ez a csapat minden mérkőzésen nem fogja összetörni magát. pontosan azért, mert a sérüléseket is akarják elkerülni, illetve szerintem a szezon elején a defense az nagyon keresni fogja még önmagát, és ezért be fog csúszni akár egy-két meglepetés vereség is, úgyhogy nálam ez egy under.
Szerintem a szezon elején nagyon sok fog múlni, mert ott Browns, Ravens, Chargers, vagy Eagles pihenő, és Bills. Az első öt fordulóban négy azért elég keménynek tűnik, és ezen sok fog múlni. Én nem fogok Mahomes és Andy Reid ellen tippelni, úgyhogy nálam over. Szerintem így is hozzák a sok intőjel ellenére. Lehet, hogy egyébként az okosabb fogadás itt is az under, mint ahogy lehet a Broncosnál is az okosabb fogadás az over lenne, de egyszerűen itt az irányító támadó koordinátor helyzettől nem tudok elvonatkoztatni, még hogyha nyilván bele is vannak számolva ezek az over-under határokba, de itt is az over felé megyek inkább, vagy itt az over felé megyek inkább.
Én még azt hozzátenném a sorsolásukhoz, hogy tavaly ugye rajtuk kívül még 6 csapat jutott be az AFC-be a playoffba, ebből 5-tel is játszanak, és az NFC-ből pedig a Packers és a Washington is a menetrendjükbe lesz, szóval a tavalyi playoff brigádból 7 csapattal is játszanak, ami egészen brutálisnak néz ki azért.
Plusz a Chargers kétszer, amelyiktől majd beszélünk róluk, de szerintem sokan sokat várnak legalább is. Harmadik csapatként a Las Vegas Raiders érkezik, sorsolás erősségük a harmadik legnehezebb, az over-under határ pedig 7,5. Offenseben a 14. helyre raktuk az irányító sort, vagy hát inkább Derek Carr-t, 12. a futókat, 30. az elkapókat, 4. a tight endeket, 21. a tackle-öket és 26. a belső támadó falembereket. Támadóknál voltak bőven azért nagy nevek az offense oldalon, Rodney Hudson center posztról, Gabe Jackson guard posztról, Trent Brown right tackle posztról, az elkapóktól Nelson Aguilar és Tyrell Williams, Jason Witten ugye visszavonult, és Devontae Booker a futó posztról távozott. Érkezőknél Kenyan Drake-et kell kiemelni a futók között, az elkapóknál John Brown és Willie Sneed, támadó falba pedig Nick Martin, illetve a draftról Alex Leatherwood. Patrik, mit vársz ettől az offense-től, amelyik jól nézett ki tavaly, ellenben idején egyértelműen gyengült a holt szezonban?
Kettős érzéseim vannak ezzel az offense-zel kapcsolatban, pont azért, mert amit te is mondtál, hogy már szerintem tavaly se vártunk tőlük egyébként annyira jó szezont, mint amit végül produkálni tudtak. Valahogy Gruden meg tudta szilárdítani annyira ezt az egységet, és működik annyira a szisztémája, fura mód, hogy a kötelezőt tudják hozni, és a gyengébb ellenfeleket, vagy a gyengébb védelmek ellen stabilan tudnak azért pontokat föltenni a táblára. Én egyetlen egy dolgot kifogásolok ezzel az offenzzel kapcsolatban, illetve kettőt pontosabban, az egyiket tavaly még nem kellett, mert akkor még az offenzív line nem volt felforgatva, de idén, Isten tudja miért, én nem tudom, várom, hogy ti megindokoljátok, és biztos van erre magyarázat, hogy miért kellett ennyire felforgatni, és ezt csinálni ezzel az egységgel, és hát egyrészt szerintem gyengébb is ez az egység, másrészt meg kémiai ügyileg sem lesznek annyira toppon, ami nem tudom, hogy Kárnak, illetve a futójátéknak is mennyire tesz jót. A másik problémám, ami egyébként tavaly is fönnállt, és nagyon sokszor megemlítettem már, hogy egyszerűen nincs egy olyan szilárd, karizmatikus játékos ebben az offenszben, de egyébként majd, ha a védelemről beszélünk, akkor ott sem, akire biztosan rá lehetne dobni egy harmadik és ötödiket, vagy aki biztosan hozna egy hosszú játékot, vagy hát ugye Kárt is a 14. helyre tettétek, ez pont egy olyan teljesítmény, hogy korrekt, de hogy nem várhatjuk tőle, hogy a hátán cipeli a csapatot és megnyer meccseket. Tehát nekem nagyon-nagyon hiányzik ez a Raiders-től, és egy ilyen felforgatott támadófal miatt én nem gondolnám, hogy előrébb tudnak lépni. Még egy optimista jóslattal is azt mondom, hogy meg tudják tartani a tavalyi teljesítményüket, úgyhogy én ezt a kettő dolgot írtam föl így magamnak, hogy a felfogadott támadófal mennyire tudja biztosítani Kárnak a nyugalmat, illetve ki lehet az a vezér, mert Rákszra most mondják, hogy magára tett vagy pakolt izmokat, és hogy kicsit jobban fel akarja vállalni a VR1 szerepet, ettől függetlenül nagyon-nagyon nehéz hinni, akár benne, akár bárki másban.
Darren Waller lehet egyébként ez a személy támadóknál.
Jogos egyébként Waller, egy kicsit kifelejtettem ebből a sorból, de valahogy szerintem ő nem elég ahhoz, hogy egy olyan X-faktor legyen, tehát egy olyan szintű X-faktor legyen, hogy mikor a liga legjobb 10 offense között legyenek biztosan.
Szerintem egyébként Waller önmagában el tudna vinni egy ilyen szerepet, csak annyira nincs körülötte senki, hogy így azért sokkal nehezebb, és összességében egyetértek az aggájaiddal, csak igen, Wallerben van azért egy olyan emberük, akire rá lehet dobni a labdát, de igen, egyedül szerintem is kevés, és átdobom Chesternek a szót, hogy erről mit gondol, illetve hogy tud-e válaszolni Patrick támadó fallal kapcsolatban feltett kérdésére.
Utóbbival kezdenék. Szerintem egyébként Packer Nation tökkel összefoglalta még nyár elején azt, hogy mi történt, így javarisd most az ő szócsöve leszek, hogy Trent Brown edzés munkával nem voltak megelégedve, vagy úgy is mondhatjuk, hogy egy free agent bustról van szó. Őt el akarták küldeni, elküldték. Szerintem ezzel nem lehet vitatkozni, nem volt egyszerűen jó a Raidersbe az elmúlt 2 évben, főleg, hogy milyen pénzeket játszott ott. Gabe Jacksont már szerintem 3 éve el akarják trédelni így a pletykák alapján. Most összejött, oké, nem kaptak érte valami hűden nagy ellenértéket, ugyanakkor felszabadítottak majdnem 10 millió dollárt, annyit meg szerintem azért nem ért a játéka. Hudsont meg nem akarták elcserélni, ő azért lépett le, mert akkor már elküldték Brown-t és Jacksont, és akkor még úgy jött, hogy inkognitó sem tér vissza, és ő meg erre berágott. Ott meg nem tudtak mit tenni vele. De hogyha meg azt nézem, hogy Leatherwood jött Trent Brown helyett, szerintem azt azért nem mondanám olyan hűden nagy visszaesésnek, hogy Denzel Gooddal mennyire vannak megelégedve, azt nem tudom. Talán egy fokkal rosszabb lesz, mint Gabe Jackson, de ezt sem mondanám olyan hűden nagy visszaesésnek. A kár az egyértelműen a center poszton van, mert azért Andre James-t hiába imádják, meg szeretik, azért nem egy Hudson szint, de szerintem amíg ha egy támadó falba csak idézőben csak a centeredet veszted el, addig azért komoly probléma nincsen, úgyhogy én szerintem ez a támadó fal kérdés egy picit túl lett fújva azért, nem érzem olyan drasztikusnak a helyzetet, és hogy magára az offenzre reagáljak, az elmúlt 3 évben pont az az érzésem, hogy John Gruden egyrészt egy zseni, mert szerintem sose volt olyan hű de jó állománya, most sincsen, és mégis kihozott belőlük mindig jóval átlag fölötti szintet, vagy hogy inkább azt mondom, hogy a vártnál sokkal többet, csak szerintem ezt a végtelenségig nem lehet csinálni. Tehát előbb-utóbb kellenének olyan játékosok, akikre tényleg lehet számolni, és ez Walleren kívül egyelőre nincsen meg a rosteren. Úgyhogy szerintem, hogyha lesz visszaesés, az most fog bekövetkezni, noha szerintem a Titan G-t teljesen jól használja, például Foster Moreau-t is, meg ugye Drake-et is leigazolták, akivel szintén azzal számolnak, hogy a passzjátékból egy új dimenziót nyithat. Hát kíváncsi leszek. De szerintem a visszaesés az most fog bekövetkezni ebbe az offenszbe.
Gruden kérdés szerintem nagyon érdekes, mert mint offenzív stratéga szerintem teljesen jó, vagy megfelelő. Bár egyébként hatékonyságban nem sikerült nagyon előre lépnie ahhoz képest, mint ami előtte volt, de jó, tavaly 14. volt, de 6. legsérültebb volt a támadósor, szóval nem biztos, hogy pont ez a legmegfelelőbb helyük, de ugye előtte 9. volt, és azt hiszem előtte is valahogy egy 9-10, most azt már nem írtam fel magamnak, de hogy az egy ilyen állománya szerintem teljesen jó helyezés, és azért az offenzzel nem volt igazán nagy probléma. Grudennel a baj az, hogy amit ő hát kvázi general managerként csinál, mert oké, mely a general manager, de azért mindenki tudja, hogy Gruden viszi itt a sót, szóval vele inkább ugye ez a baj, és idén is nehéz azt látni, hogy miben fejlődött ez a csapat, mert oké, jó védelem, egy-két dologról majd beszélünk, ami jobb lesz, de hát az meg annyira nullán volt, hogy ott csak előre lépni lehetett. Az offense viszont szerintem visszaesett, és abban egyetértek Chester, hogy nem annyira drasztikus a visszaesés támadófalban, de az biztos, hogy gyengébbek lesznek, vagy hát nagyon-nagyon optimista forgatókönyv az, hogy jobbak lesznek a támadófalban, azért 3 új kezdő, össze kell szokni, köztük egy újonc, köztük egy draftolatlan, stb. Úgyhogy azt elég nehéz lesz megugrani szerintem azt a nagyon jó szintet, amit eddig hozott a Raiders, és hát ez Carr-nak azért elég fontos, mert a nyomás alatt azért szokott problémázni, vagy legalábbis sokkal problémásabb a játéka, mint egyébként, úgyhogy ez itt is okozhat problémákat, és egyébként a futásblokkolásban sem volt, vagy futásblokkolásban egyébként átlagos volt az egység, és szerintem most sem lesz igazán jobb, úgyhogy ott is nehéz előrelépést látni. A másik probléma, Patrik, aki kiemelte, hogy az elkapók azok egyszerűen gyengék, és oké, most mondják itt Brian Edwards-ra, hogy ő itt Terrell Owens és Randy Moss-ra lenne gyereke, de hát azért ezt viszonylag nehéz elhinni eddig. Hunter Renfrow a slotban egy jó opció, Henry Ruggs nem tud egy vér egy szintet játszani, ő egy mélység elkapónak jó, vagy egyébként lehetne rá underneath játékokat játszani, amit eddig nem tettek meg, de nincs egy olyan elkapó, aki le tudna venni a teret Waller-ről, és ez szerintem nagyon jelzik ebből a támadósorban jelenleg, amelyik így összességében nálam egy ilyen Gruden miatt egy ilyen egész magas padlóval rendelkezik, ellenben a plafonja szerintem nagyon alacsony a többi jónak ítélt offenszhez képest, mert nincsenek meg egyszer azok a playmakerek, akik előre tudják vinni ezt a támadósort, és majd beszélünk a védelemről, hát kellene, hogy ez a támadósor vigye a csapatot általán. Sokat beszéltem mi.
Nem, alapvetően inkább elmondtál minden olyat, amit akartam, mert én is akartam még az elkapókról beszélni, hogy van tulajdonképpen 6 harmadik számú elkapója szerintem ennek a csapatnak. Nehéz ezzel. Jó, egy kicsit túlzok, mert Ruggs azért nem harmadik számú tehetség, de hogy azért ő sem mutatott sokat, és lehet, hogy mélységben ez nem olyan rossz, meg frissen tudnak tartani mindenkit, de én is nehezen tudok abban hinni, hogy Waller mellett ez a passzjáték működni fog. Persze a futás lehet, hogy még jobb lesz, mert ott is már ki tudnak építeni egy rotációt, ami szerintem egyébként annak ellenére jót fog tenni, hogy Jacobs maga is nagyon jól vitte a hátán ezt az egységet, de ha azért ő is tud kicsit friss maradni, az sosem árthat. Ettől függetlenül ez egy kulcskérdés, hogy Walleren kívül nincsenek olyan virtuózok ebben az egységben, akik meg fognak villanni, és hát mivel Carr játékát szerintem évről évre elmondjuk, hogy mire elég, és ennyi év után már szerintem senki nem hisz abban sem, hogy ezen nagyon-nagyon lehet emelni, így az offense-től az a maximum, amit tavaly láthattunk. És akkor annak a maximumnak még örülni is kell idén.
Egyébként a futójáték csak 24. volt tavaly DVOI mutatót tekintve, úgyhogy nekem az is meglepő.
Nem volt hatékony, ebben egyetért, mármint, hogy nyilván nem is akarok vitatkozni a statisztikával, viszont pont szerintem olyan szituációknál, amikor nagyon kellett, akkor le tudták nyomni az ellenfél torkán, fontos szituációkban, TD szituációkban, egy-egy fontos harmadiknál tovább görgetve, tehát olyankor szerintem működött ez a Raiders futójáték, nem ez volt a leghatékonyabban futó csapat a ligában, szerintem itt is pont a Gruden V működött, hogy annyit bele tudtak rakni, amennyi kellhetett.
Amit még felírtam gyorsan magamnak, amit talán érdemes lehet elmondani, hogy idén nagyon nehéz a sorsolása a támadósornak, és tavaly a Raiders csak 1-5-ös mérleget tudott felhozni, amikor top 13 védelmek ellen játszott, úgyhogy ez nem kedvez nekik idén. Védelemre áttérve, Pestressereknél a 18. helyet adtuk nekik, belső védőfalembereknél a 27-et, linebackereknél a 16-at, cornerbackeknél a 21-et, safetyknél pedig a 26-at. Egész átalakulás volt a defenseben, nyilván azzal kell kezdeni, hogy Paul Gunter védőkoordinátor távozott, mellette a védőfalból Maurice Hurst, Arden Key és Malik Collins lépett le, a védőfal belsejéből, de persze a serposztról Vic Beasley és Tuckerist, McKinley is távozott, a linebackersokból Raekwon McMillan, a secondaryből pedig Daryl Worley, LaMarcus Joyner, Jeff Heath és Eric Harris, és akkor az érkezők rátérve az új védőkoordinátor Gus Bradley, a védőfalba érkezett Yannick Ngakoue, Quinton Jefferson, Solomon Thomas, a cornerekhez érkezett Casey Hayward és Russell Douglas, a safetykhez a draftról Trayvon Moehrig, a piacról Carl Joseph, illetve még a draftról érkezett a védelemben Malcolm Coons és Divine Diablo. Az utóbbi két évben ez a védelem 31. volt EPA per playben, DVOA-ban tavaly 28. előtte 30, előtte két évben 31. Csesztán, mit gondolsz az edzőváltás, mennyit tud segíteni ezen a védelmen?
Semennyit. Hát az én szememben Gus Bradley az már réges-rég leírta magát. Én nem is értem azt a kincstári optimizmust, amit a Raiders szurkolók okoznak, mert oké, Gunter nem volt jó. Ezt aláírom. És helyette szinte bárki előrelépés jelenthetne, az az egy kivétel szerintem Bradley, aki ennél jobb alapanyagból sem Jacksonville-ben, sem a Chargers-nél nem tudott értelmes védelmet csinálni. Most meg szerintem amióta ő vezet, vagy vezetőedzőként védelemekért felel, azóta szerintem ilyen rossz alapanyagból neki nem kellett még dolgoznia. Tehát én egyáltalán nem láttam azt, hogy itt valami hűdő nagy előrelépés lesz, főleg úgy, hogy folyamatosan jönnek a hírek, hogy a magas draft pickért beáldozott játékosok meg sorra szorulnak ki a kezdőből. Tehát na, ott viszont tényleg érvényes az, hogy ott ezt a védelmet szerintem évente rebuildelik konkrétan. Tehát minden évben más a felállás, mert egyszerűen nem tudnak teljesíteni a játékosok. Most látszik, hogy a védőfalba befektettek, mert ugye nemrég leigazolták ugye Gerald McCoyt is, aki fogalmam sincs, hogyan fog játszani, mert ugye sérülés miatt ő a tavalyi évet kihagyta, nem is fiatal már. Én nem látom azt, hogy ez a védelem ez javulni fog egyébként a tavalyihoz képest, vagy akkor azt mondom, hogy drasztikusan javulni fog. Én levettem a kezem erről a Bradley-féle Raiders védelemről.
Egyébként Bradley-vel a Chargers az utóbbi két évben 20. és 25. volt DJ mutatót tekintve. Amúgy ugye jobb, mint a Raiders-é, de mondjuk jobb alapanyaggal is dolgozhatott. Pont egy dolog, látom ezt a defense-t.
Kérdem én, hogy miben bízhatunk egyébként, ha nem a defensív koordinátor cserébe, mert ahogy megint csak a rangsorolatokra tudok hivatkozni, hogy semmiben nincsenek top 20-ba, és hát nehéz is lenne rámutatni megint csak húzó nevekre.
Linebackerben és Edge-ben 16. és 18.
Jó, oké, bocsánat, akkor top 15-ben, de hogy értsétek a lényeget, hogy nagyon hátul vannak mindenhol. Egyébként nem tudom, ez elég hizelgőnek hangzik, most így hirtelen én nem raktam ugye a listát, de nálam lehet, hogy még ennyire se lett volna elő ez a két egység. Lényeg a lényeg, hogy mi másban lehetne bízni, hanem abban, hogy Bradley esetleg megálmodik egy olyan rendszert, ami esetlegesen működik. Ugye itt a sok defensív bekével, csak hát kár, hogy ez alapanyag itt sincs, még akkor sem, hogyha igyekeztek azért cornereket és safety-ket is dögivel hozni itt az elmúlt években, de valahogy mégsem akart működni. Hát én is csak csatlakozni tudok igazából Chesterhez, hogy nem tudok annyira pozitív lenni. Lehet, hogy egy nagyon picit, mivel itt is azért mélységében azért rendben van talán ez az egység. Kár, hogy minőségbeli gondok azért akadnak. Én el tudom hinni azt, hogy Bradley összetud rakni egy olyan rendszert, ami nem lesz katasztrofális, de nagy javulást azért nem tudok elvárni, és így összerakva azzal, hogy az offense-től meg szintén nem várok javulást, Nem hiszem, hogy összességében csapatszinten is sokat várhattunk tőlük.
Hát akkor nekem van egy olyan bold prediction, ami szerintem annyira nem bold egyébként, hogy javulni fog ez a védelem. Most arra nem merek jósolni, hogy mennyire, mert azt azért ezt én sem tudnám.
Szerintem megmondani. Is, csak ennek a mértéke lesz nagyon kicsit. Tehát az, akkor lehet, hogy félrejtető voltam. Hát szerintem is javulni fognak, csak nagyon-nagyon keveset.
Ez olyan szintű bold prediction, mint hogy egyszer nekem is lesz csajom. Fogalmam sincs mikor, de egyszer biztos, hogy lesz. De én ezt nem tekinteném azért bold predictionnek.
Jó, nem vagyok, nyilván én se Grandből szezon elejé bold predictionok közé. De egyébként az nagyon sokat segít a védelmen, hogy konkrétan a legkönnyebb a sorsolásuk idén. Úgyhogy jobban fognak kinézni szerintem összességében. És ugye Gus Bradley rendszere összességében elég egyszerű, ami jó a védőknek, mert hát jó, de ugye a támadóknak is könnyű, hiszen mindenki tudja, hogy kell feltörni ezt a cover 3 védelmet, amit elég régóta játszanak, már a Seattle-ből érkező védőkoordinátorok, és ezt tényleg azért kvázi álmukból felkeltve is szét tudják szedni sokan. Úgyhogy ez a védelem akkor működne jól, ha lenne jó játék, lennének jó játékosaik, és hát azok meg nincsenek. A front seven szerintem egyébként korrekt, rendben van, de a secondary az az nagyon borzasztó, pedig annyi erőforrást öltek ebbe, hogy az valami hihetetlen, és egyszerűen nem sikerül belőle kihozni. Most hát a Casey Hayward még tud egy reneszánszt élni, mert a tavalyi éve neki is gyenge volt, meg hát ha Trayvon Murray beválik, mint újon safety, hát ha, aztán meglátjuk. Nehéz tényleg sok mindent várni ettől az egységtől, mert a secondary ez nagyon rosszul néz ki, és ugye visszatérve a Bradley rendszerre, nagyon sok zónázás lesz, tavaly ebben egyébként jobbak voltak, mint emberezésben, tehát kicsit talán ez is segít, meg nagyon keveset blitzelnek, és talán az egyzésének annyira nem rosszak, hogy legalább valamit tudnak hozzátenni, de hát igen, egy top 20-on belüli defense-t már nehezebb megképzelni azért, mint azt, hogy javulni fog az egység egy kicsit. Akkor egy ilyen szép lezárással ugrunk arra, hogy jósoljunk ennek a csapatnak. Egy pár statisztikán van itt talán kicsit kevesebb. 2003 óta egyetlen egy pozitív szezonjuk volt, és ez a legrosszabb mutató a ligában. Tavaly elég rossz volt a fumble luck és a turnover luck mutatójuk, tehát összességében szerencsétlenek voltak, és a támadósor a red zone-ban tavaly gyenge volt, ugye máshol viszont összességében elég jó, úgyhogy ez valószínűleg kicsit visszaugrik, és hát nagyjából annyit tudtam hozzátenni ehhez a részhez, plusz ugye az, hogy a harmadik legnehezebb a sorsolásuk, de ez ugye leginkább a támadósorra igaz, mert a védelemnek jóval könnyebb dolga van, csak hát pont az a baj, hogy a támadósorra jó, a védelem meg a gyenge, és akkor az így kérdés, mennyire üti ki egymást. Az over-under határ elég alacsony, meg engem meglepett, hogy alacsony, 7,5. Patrik, mit vársz ettől? Merre mozdítod el a Raiders-t?
Ugye az addigi két csapatnál undert mondtam, ezért itt is undert mondok. A viccet félretéve szerintem under, tehát nem igazán látom, hogy előrelépne ez a csapat. Ellenben lehet, hogy a csoportban lévők mind előre tudnak lépni, így ez nagyon-nagyon nehéz. Én konkrétan 7 győzelmet látok bennük, úgyhogy under.
Chester?
Csatlakozok Patrikhoz, én is undert mondok, mégpedig azért, mert oké, a védelem fejlődni fog. A támadósortól én még viszont azt várom pontosan miatt a mérleg elv miatt, hogy valamennyire visszaesik. Most, hogyha azt veszem alapul, hogy ha a védelem mondjuk a 28-ra előre lép a 24-re, azzal nem fognak több meccset nyerni, ellenben, hogyha mondjuk a top 10-es támadójátékok visszaesik a top 15-re, az viszont már lehet, hogy jelenthet egy-két meccsel kevesebbet, és pont ezért gondolom azt, hogy szerint én is ebben a hétben látom a maximumot a Raidersnél, úgyhogy ezért mondok undert.
Én egyébként azt vártam, hogy itt legalább 8 és feles határ lesz, és akkor nagyon, akkor magabiztosabban mondtam volna az undert, de még így is efelé hajlok. Nehéz a sorsolásuk, támadósornak különösen nehéz dolga lesz, és erős védelmek ellen különösen fontos lenne az, hogy Wolleren kívül még valaki tudja a hátán vinni a csapatot, és mondjuk Kárt is egy kicsit jobban megvédjék. Úgyhogy én is undert jósolok a Vegasiaknak. Utolsó csapatunk az AFC Westben a Los Angeles Chargers, legalábbis a névsorrendet tekintve. A sorsolásuk 11. legkönnyebb, és pihenés szempontból is kedvező. Az over-under határ 8,5. A támadóknál az irányítót a 9. legjobb helyre rangsoroltuk, a futókat a 13-ra, az elkapókat a 13-ra, tight endeket a 20-ra, tackle-öket a 12-re, és a belső támadó falembereket a 13-ra. Távozóknál Anthony Lynn főedzővel kell kezdenék, ugye a támadó sorért volt felelős. Távozott még Hunter Henry a tight endek közül, a támadó falból Mike Pouncey, Dan Feeney, Forrest Lamb, Sam Tevi, Trey Turner, illetve a Tyler Taylor az irányítóktól. Érkezőknél ugye Joe Lombardi lesz a támadó koordinátor, támadó fal eléggé meg lett erősítve Corey Linsley-vel, Matt Feilerrel, Odey Abushi-val és Rashawn Slaterrel. Tight endekhez érkezett Jared Cook és Trey McKitty, az elkapókhoz pedig Josh Palmer a draftról. Chester, ugye Justin Herbert tavaly nagyon beindult. Azt várod, hogy idén tudja állandósítani azt a formáját még egy Joe Lombardi támadó koordinátorral együtt is?
Én teljesen őszinte leszek, fogalmam sincs, hogy mit várjak Herbert-től, tehát én tanástalanul állok, és az egészet arra akartam egyébként felhúzni, amit te is kiemeltél, hogy lesz a sophomore slump, vagy nem lesz a sophomore slump. Ha nem lesz, akkor ez a Chargers vélhetően baromi jó lesz, még Lombardi ellenére is. Ha viszont lesz visszaesés, akkor szerintem nem lesznek jobbak, mint tavaly, így összességében. Dacára annak, hogy teljesen jó erősítéseket hajtottak végre. Ez a csapat tényleg azon múlik, a csapatnak a sikeresség azon múlik, hogy milyen játékot hoz Herbert. Hogyha ha sikerül túllépnie a második évén, akkor ez az offense szerintem csodákra lehet képes, és akkor ezek a Chiefs Chargers rangadók szerintem éveken át popcornos, meccsnézős alkalmat fognak nekünk adni, mert élmény lesz nézni ezt a két offense-t, hogy egymásnak esik. Kicsit olyan nézésem van, mint a Mayfield-es Browns. Ugye ott is az volt, hogy Mayfield lehozott Kitchens-szel egy nagyon jó szezont. Herbertnek nem volt olyan segítsége, mint annó Mayfieldnek, viszont az, ami a Browns-szal történt a második évébe, az katasztrófa volt. Én nagyon remélem, hogy a Chargers nem ebbe a hibába esik. Én nagyon szeretném, hogyha végre ez a Chargers megint jó lenne, és azt is szeretném, hogyha Herbert jó lenne, mert indokatlanul sok kritikát kapott a prospektként, mi sem vagyunk, meg én sem vagyok ezzel a kivétel. Ehhez képest mindenkire rácáfolt, és szeretném, hogyha ez tartaná a második évébe is. Ha pedig így lesz, akkor szerintem ez a csapat, ez biztos, hogy rájátszásba fog jutni.
Patrik, te mit vársz Herberttől és Lombardi-tól?
Egyébként mennyire érdekes, hogy Herberten mennyire negatívak voltunk itt az első évét tekintve, most meg már top 10-es irányítóként kezeljük, meg hirtelen Chargers-t is, Chargers offense-t is egy potens egységnek gondoljuk, és valahogy nincs bennünk furcsa módon az a félelem, hogy visszaesik Herbert teljesítménye, és mégiscsak nem tudja majd annyira jól kezelni a nyomást, hogy egyszerűen képes volt egy év alatt annyira meggyőzni minket, és ez egy teljesen jogos dolog szerintem a részünkről, mert semmi nem mutatkozott a játékában, ami azt mutatná, hogy ez csak egy kicsúszott dolog volt neki, úgyhogy szerintem mindenki bizakodóak lehetünk az offenzzel kapcsolatban, méghozzá azért is, mert a támadó fal szerintem nagyon-nagyon szépen épült itt az elmúlt években, 3 éve szerintem ilyen liga legrosszabb ötegysége között voltak, most meg alig találni gyenge láncszemet, és ez nagyon-nagyon fontos itt a nyomásokat tekintve, hogy alig van gyenge láncszem a támadósorukban, amitől egy nagyon picit félnék, hogy Keenan Allen mögött itt sincs igazából megbízható célpont. Oké, Ekeler, ha úgy tekintjük, akkor elkapó skilleket is tud csillogtatni, de hogy nem érzem azt sem, itt sem, hogy se elkapó, se tight end poszton föl tudna valaki annyira lépni, hogy ugorni tudjon ez az egység. És én ezt azért emelem ki mindig, hogy ugorjon az egység, mert azt simán kinézem, hogy a tavalyi szintet hozzák, és stabilan meg tudják mutatni ezt minden meccsen. De én valahol azt várnám, hogy picit növekedjen a színvonal, és ez minőségibb elkapó játék kell, úgymond, mert Herbert-től szerintem kár lenne azt várni, hogy most még egyszer meglep minket, és még egy nagyobbat is ugrik itt a teljesítményével. Úgyhogy nálam az lesz a kulcs, hogy bárki föl tud-e lépni Ellen mellé, aki kulcsjátékok vagy húzónévé tudja kinőni magát, mert egyébként Ekelerben, mint mondjuk futójátékos specialistában meg nem annyira bízok.
Azért Mike Williams nem rossz, én őt azért nem húznám le, csak legyen pályán, nála ez inkább a kritika.
Nem tudom, nagyon vegyes érzéseim vannak vele kapcsolatban. A nem rossz az lehet, hogy egy jó megfogalmazás.
Meg igazából Herbertnek, bocsidani, még annyit akarok mondani, hogy Herbertnek tavaly kvázi mindegy volt, hogy ki van a pályán, pont ezért emelték sokan a top 10-be, Mert ugye nem volt körülötte ellenen kívül senki, mert Williams is sokat volt azért pályán kívül, de ilyen Jadon Guytonoknak dobálta a 70 yardos labdákat. Tehát pont ezért gondolom azt, legalábbis én, hogy Herbert tavaly bőven top 10-es szintet hozott, és most is ott kéne emlegetni. Ez más kérdés, hogy tényleg a második évében most ránk cáfol, vagy sem.
Még ugye Herbertnek kapcsolatban két negatív dolgot lehet felhozni, hogy harmadik kísérleteknél és nyomás alatt valami egészen elképesztőt játszott. Nyomás alatt konkrétan a legjobb irányító volt az egész ligában, ami újoncként extra hihetetlen, és meg ugye nem is ezt vártuk tőle prospektként, tehát hogy nem is láttuk ezt benne, de egész egyszerűen hihetetlen volt, amit ilyen helyzetekben csinált. Ezzel a probléma az, hogy ezek általában nem stabil mutatók évről évre, tehát valószínűleg ezek a mutatók mondjuk visszaesnek, ellenben ugye rengeteget volt harmadik kísérletre kényszerítve Herbert a rossz edzői döntések miatt és rossz edzői gameplan miatt, és minden bizonnyal sokkal kevesebbet lesz idén, vagy hát ha okos lesz a coaching staff és Joe Lombardi, akkor jóval kevesebb harmadik kísérlettel kell majd Herbertnek szembenéznie, és így lehet limitálni azt a visszaesést, ami szerintem elkerülhetetlen ilyen harmadik kísérletes hatékonyságban, de én ezektől függetlenül nem várom azt, hogy Herbert visszaessen, tehát ezektől az intőjelektől, mert annyira jól olvasott, és annyira jól látott a pályán, hogy az elképesztő volt, és nagyon jó volt tényleg nézni a játékát. Az egy nagy kérdés, hogy Joe Lombarditól mit várunk, mert hozza magával vajon a Saints offense-t, amit láttunk Peyton alatt az utóbbi években, mert ez egy nagyon-nagyon más irányítója lesz, mint Todd Drew Brees személyében, és hát remélem, hogy nem ezt a Dink and Dunk offense-t hozza, amit ott láttunk, és remélhetőleg tanult Peytontól mást is, és hát ugye a Lionsnél sem a leghatékonyabb támadósorokat láthattuk a vezéretével, bár azt azért hozzátenném, hogy az ötödik legpasszorientáltabb volt az offense Detroitban, ami egyébként egy bizakodásra adhat okot. Kíváncsi vagyok nagyon erre a házasságra, mert nem igazán tudom még elképzelni, hogy hogyan fog kinézni ez az offense, és vajon Lombardi visszafogja Herbertnek ezt az agresszív mélylabdás stílusát, amit nagyon nem kéne. Úgyhogy nekem itt van az egyetlen kérdőjelem, hát nem az egyetlen, de a legnagyobb kérdőjelem a Chargers offense-el, mert az a másik, amit Patrik említett, hogy ki fog felépni az elkapó sorból még az ellen, és talán Williams duo mellé. Azzal pedig csak menni tudok, hogy amit ezzel a támadófalon műveltek, az hihetetlen, mert tavaly 28. volt pass blokkban, és 29. futásblokkban. Idén szerintem köröket vernek majd erre, mert óriási erősítésre érkeztek, úgyhogy ez nagyon sokat segített a támadó soron. Ha nincs hozzá fűzni való, akkor nekem még egy van, hogy tavaly a negyedik legkonzervatívabb volt a csapat negyedik kísérleteknél, és kíváncsi vagyok, hogy Brandon Staley majd változtat ezen, és akkor, ha már Brandon Staley, akkor ugorjunk át a védelemre. Amelyik a passzerseknél 11., a belső védőfal embereknél 26., linebackereknél 27., cornereknél 15., safetyknél pedig 11. helyet kapta meg a pozíciós ranglistánk alapján. Távozóknál ugye Gus Bradley-t kell először kiemelni, mint védőkoordinátor, de elment Casey Hayward a cornerbackektől, Melvin Ingram a passzerselektől, Rayshon Jenkins a safetyktől, Denzel Perryman a linebackerektől, illetve Nick Vigil is linebackerektől. Érkezőknél nem volt sok, Brandon Staley, mint főedző, az nagyon sokat dobhat, és a draftról érkezett még Asante Samuel a cornerekhez, plusz a piacon a védőfalba Kyler Fackrell és Christian Covington. Tavaly ez a védelem csak 20. volt, DVOA-t tekintve, és hát talán inkább vesztett a tehetségekből, mint sem nyert. Mit gondolsz Chester, itt Brandon Staley tudja ezt kompenzálni, és tud javítani a védelmem?
Abszolút. Én nagyon hiszek benne, hogy szerintem ez a védelem ez szárnyalni fog végre. Nem tudom, hogy mennyire igazak azok a híresztelések, hogy átállnak ismét 3-4-re, ugye Staley azt vitt a Ramsnél, és Bordát is egyre többször láttam, hogy OLB-ként emlegetik, ha már csak a Madderre gondolok, ott is OLB-ként van bent. Nem tudom, hogy mennyire igaz, hogy átállnak. Adná magát egyébként, hogyha így a rosterre nézek, mert azért Vosso meg Fekre sem az a klasszikus három pontos állásból induló szélső pasjettető. Bózának meg szerintem kázi mindegy, hogy honnan indul, mert ő egy állat, tehát azon kázi nem változtat. Cserébe így a fal is jól néz neki, hogyha mondjuk a Joseph, Justin Jones és Tilleri hármast megtámogatja a szélről, akár Bóza, akár Vosso. Úgyhogy szerintem az jól nézhet ki. Itt tényleg a kicsit hasonlóan épül fel ez a védelem, mint a Ramsey is. Az a különbség, hogy a secondary nekik nincsen egy Jalen Ramsey, azon kívül majdnem minden stimmel, mert a linebacker sor itt is okádék, a védőfal itt is többnyire jó, egy szupersztárral és sok jó kiegészítő emberrel. A safety sor is szerintem teljesen jó, remélem Derwin James az most tényleg egészséges lesz. Nagyon szeretem a játékát, és nagyon szeretném, hogyha játszana is. Ez most az utóbbi két évben neki nem nagyon jött össze, de reméljük a legjobbakat. Nekem Asante Samuel Jr. óriási crushom, tehát én tőle nagyon sokat várok, már az első évben is. És hát tényleg az a kérdés, hogy Chris Harrisnek ennyi volt vajon, vagy még van a tankjában, mert hogyha még van, akkor szerintem ez a secondary, ez elég jó lehet, hogyha mondjuk akár a Chiefs-el akarom összehasonlítani, mint azt a csoportriválist, akit le kell győzni, és azt a csoportriválist, akinek meg kell fogni Andy Reidet és Patrick Mahomes-t. Arra viszont ez a védelem Staley-vel a kormánynál szerintem jó lehet.
Patrick, te is ennyire bizakodó vagy?
Szerintem a főedző személye az nagyon-nagyon sokat fog jelenteni, tehát igazából ennél a Chargersnél a nevekkel régebben nem volt ennyi probléma, sőt, igazából egy nagyon-nagyon jó nevű secondary lehetett volna, viszont pont az edzői munka miatt soha nem tudták kihozni magukból a maximumot. Most, ha szigorúak akarunk lenni, akkor lehet, hogy nevek alapján az elmúlt, nem tudom, 3-5 év legrosszabb Chargers secondary-je lehetne ez, viszont pont egy olyan rendszert tudnak mögéjük tenni, és pont egy olyan újítást tudnak hozni náluk, ami meghozhatja a gyümölcsöt. Ettől függetlenül nem várok olyan nagyon-nagyon nagy évet ettől a Chargers defense-től, viszont egy sokkal stabilabb teljesítményt, mint eddig, és pont az, hogy lehet, hogy több labdaszerzésük lesz, több villanásuk, ami szerintem pont elég lehet egy stabil offense, egy stabilnál jobb offense mögött, úgyhogy mindenképpen lehetünk pozitívabb, bár ugye eddig más okból kifolyólag mindig pozitívak voltunk valamiért a Chargers-szel, aztán ők azért hát még mindig a csókerkedésnek az egyik legnagyobb mesterei voltak itt az elmúlt időszakban, úgyhogy egy pici félelmünk lehet, de szerintem mostanság azért az edzői munka talán még többet is számít, mint hogy csak klasszisokból összerakjunk nevek, kitegyük a neveket a fieldre, és akkor hozzanak valamit, úgyhogy abszolút látom ebben a Chargers defense-ben szintet lépnek.
Kevitt, viszont a kettős érzéseim vannak, mert tehetségre azért ez a védelem, ez annyira nem néz ki jól. Ennyiben Bosa és Derwin James azért óriási erősség, és nagyjából megfeleltethetjük őket a Rams-Donald-Ramsey duójának, még ha nyilván nem is konkrétan ugyanazon a poszton játszanak, de például az érdekes kérdés lehet, hogy mondjuk Derwin James-t berakják-e ebbe a sztár pozícióba, mint amiben Ramsey is játszott, és akkor ki lesz mondjuk a másik safety Adderley mellett. Ez is egy érdekes kérdés, vagy egy érdekes variáció lehet. Egyébként ugye valószínűleg Gilman lenne az a tavalyi 6. körös, aki megkapná ezt a másik, vagy a harmadik safety szerepet kvázi. De azért a belső védőfal az elég borzasztóan néz ki, és tavaly is 26. volt a csapatfutás ellen. Nyilván egy jó edzőmunkával valahogy lehet segíteni, de mondjuk Staley pont nem az a koordinátor, aki odafigyel a futás elleni védelemre, és ezt jól teszi, teszem hozzá, csak azért mégiscsak okozhat ez problémákat, hogyha úgy adódnak a mérkőzések. Amit ki akartam emelni, hogy ugye Staley baromi jó volt a Ramsnél tavaly, nagyon jól rejtette el a szándékait, hogy akkor single high, two high safety felállások lesztek, azért nagyon sok volt a two high felállás, és ez a tavalyi Chargershez képest sokat fog változni, de mondjuk azért a zónázás az megmarad, mert Steele is nagy részt azt játszotta a Ramsnél. Amit nagy probléma, hogyha akár Derwin James, akár Bosa megsérül, vagy egy-két kezdő, itt nagyon nincsen mélység ebben a védelemben, és azért ez okozhat problémákat szerintem. Ne zárjam már mindig én le a beszélgetéseket itt ezzel.
Olyan jól körbefoglalod általában ilyenkor
igen.
dolgokat. Nehéz hozzáfűzni. Egyébként ha valamit ki lehet emelni még a Chargers Defense-nél, az, hogy amiben jók lehetnek, hogy nekik azért van majdnem minden. Jó, linebacker poszton nem, de hogy a pass rush-ban meg a secondary van azért egy-egy olyan sztárjuk, akire azt lehet mondani, hogy meccs döntő lett. Tehát azért Bózától szerintem egy egész visszafogott idényt láthattunk tavaly, nyilván kisebb sérülésekkel övezve, de hogy ő azért könnyen meccs döntő dolgokra is lehet képes. Úgyhogy ebben jobb ez az egység például szerintem, mint mondjuk a Raidersé bárhol lehet, mármint hogy ebben is jobb, hogy náluk van valódi sztár, valódi vezére az egységnek.
Kanyarodunk rá akkor az over-under jóslásra itt utolsó két a csoportban. Itt viszonylag sok statisztikám van. Két év alatt 16 meccset vesztettek egy labda birtoklási különbséggel, ami messze a legtöbb volt. Tavaly 5-7 volt így a mérlegük, ami annyira nem rossz, de nyilván még mindig a negatívban van. Field goal lagban 25. és 30. volt az utóbbi két évben a csapat. 32. volt special team DVOA-ban, 32. volt tavaly fumble lagban, emellett 6. legsérültebb csapat is volt a Chargers. Az utóbbi két évben 16-szor vezettek fél időben, és csak 9-7 lett a mérlegük, ami 56%-os győzelmi mutató, miközben addig átlag az 80%. Úgyhogy az is nagyon durva, hogy mennyire elcsókerkedik a meccseket, és ez nem csak egy ilyen legenda. A sorsolásuk könnyű, offense szinten 5., defense szinten pedig valamiért nem írtam fel, de egyébként szintén az 5., úgyhogy az is sokat fog segíteni, és 11. hét után konkrétan a legkönnyebb a Chargers sorsolása az egész ligában. Chester, mit vársz ettől a Chargers-től? Itt 8,5 a határ, hogy még egyszer elmondjam.
Az a baj, én nagyon szeretném, hogy ez over legyen, de nem tudok elhivatkoztatni attól, hogy a Los Angeles Chokers-ről beszélünk, és akármit csinálnak, ezek mindig elbénáznak valamit. Ha nem önszántukból, akkor a sors vesz el tőlük akármit, egy sérülés vagy valami árán. Úgyhogy bármennyire is azt mondtuk, hogy ez a csoport azért viszonylag erősnek néz ki, vagy úgy mondom inkább kompetitívnek, hogy nem az lesz, hogy Chiefs és a többiek. Most azt mondom, hogy mind a négy under lesz, és a Chargers-re is azt mondom, hogy under.
Szép ez a négy under egyébként egymás mellett. Patrik, te is befejezed négy underrel?
Nem, mégpedig azért, mert a két legfontosabb alappillérben itt az irányítóban és a főedzőben tudok bízni, és szerintem ez nem egy megugorhatatlan feladat itt a Chargers részéről. Abszolút rájátszást várok tőlük még hozzá egy viszonylag simában bejutással, úgyhogy nálam over.
Nálam is over. Én, az a baj, hogy tényleg nagyon jó nagy kéne lennie szerintem ennek a Chargersnek, és ez a 8,5 szerintem simán alul van lőve, legalábbis az én értékrendem szerint, csak az a baj, hogy ezt ugye minden évben eljátszunk a Chargers kapcsán, és mindig jön valami, ami miatt mégsem jön ez össze, úgyhogy nyilván ebben lehet aggódni, és Chester erre is épít, de én az overre teszek. Szerintem én 9,5-re is overt mondtam volna biztosan. Úgyhogy nálam ez viszonylag maga biztos. És igen, ahogy Patrik mondta, azért Herbert és Téli személye sokat, sokat nyom itt alatt. Foglaljuk össze akkor, hogy milyen sorrendet várunk a csapatok között, és kit várunk csoportgyőztesnek, illetve rájátszásba váltkádon, hogyha úgy adódik. Patrik, hogy van neked a sorrended összefoglalva itt az egészet?
Chiefs, Chargers, Raiders, Broncos.
És Chargers playoff?
És Charles Frilf, igen.
Chester?
Hát én ugye az elmúlt másfél óra alapján akkor azt mondja, hogy a Chiefs az behúzza a csoportot. A második helyre legyen a Chargers, harmadik a Broncos, és negyedik a Raiders.
Chiefs szerintem behúzza a csoport első helyet, és talán a konferencia első helyet is. Chargers wildcardon bejut a rájátszásba, és akkor itt vagyok bajban, hogy Broncos vagy Raiders, de legyen Broncos a harmadik, és Raiders a negyedik, de ebben nem vagyok annyira biztos, maga biztos ebben a harmadik, negyedik sorrendben, mint az első kettőben, és abban a Chargers nagyon jó lesz. Úgyhogy akkor ez az én sorrendem. Ismét sikerült egy bő másfél órát beszélgettünk a soron lévő csoportról. Valószínűleg így fogunk tenni jövő héten is, és érkezik akkor a következő divíziónk, amit most nem árulunk még el, hogy melyik lesz, mert még mi sem tudjuk.
De ez igen.
De akkor is tartsatok majd velünk, és nyilván sorra kerül majd mindegyik csoport még a szezon előtt, és hát jövő héten a feléhez érkezünk itt a szezon felvetődő sorozatnak, és ugye ezen a héten már beindul a nagy dömping az előszezonban is, hiszen minden csapat pályára fog lépni a héten, úgyhogy tényleg visszatér a foci. Úgyhogy nézzetek meccset, hallgassatok minket, olvassátok a cikkeinket, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!
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 Ez a műsor a Béton közösség tagja.